Címmel. Ez a sorozat kapcsolódik a Bibliaórák alkalmával elkezdett új keresztkérdések sorozathoz, ahol ugyanezekről a témákról beszélgetünk kedd esténként kötetlenebb formában is. A legutóbbi alkalommal azt vizsgáltuk, kicsoda Jézus Krisztus. Mit jelent Jézus Krisztus követőjének lenni? Ma folytatjuk ezt a sorozatot, és ma arról lesz szó, hogy milyen feladatot bíz Jézus Krisztus az ő követőire. Milyen tanácsokkal, útmutatásokkal látja el Jézus a követőit, vagyis bennünket. Először is azt a kérdést kell föltennünk, mi a tanítványok feladata. Milyen feladatot bízott Jézus az ő követőire? A ma olvasott ige szakaszban Jézus az aratásnak a képét használja. De amikor ezt a képet használja Jézus, egy ószövetségi proféciát idéz. Mégpedig azt az ószövetségi proféciát, amely a Jóel könyvében található. Így szól Jóel könyvében az idézet, eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád, csordultig van a sajtó, mert nagy a gonoszságuk. Ez a Jóeli profécia az Isten ítéletéről szól. Most azonban, amikor Jézus ezt a proféciát idézi, ketté választja a proféciát. És arról beszél Jézus, hogy az aratás az ő értelmezésében még nem a végítéletet jelenti, hanem először az evangélium hirdetését minden ember számára. És ennek a munkának, az evangélium hirdetésének a vége lesz, majd a profécia második részének, az ítéletnek a beteljesülése is. Jézus tehát most még nem a végítélettel fenyegeti az emberiséget, hanem sokkal inkább megtérésre hív, evangéliumot, örömüzenetet hirdet minden ember számára. És erre buzdítja a tanítványait is, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Mert ehhez a munkához sok munkásra lenne szükség. És látjuk, ahogy Lukács evangéliuma felépíti, és elmondja, hogyan küld ki Jézus munkásokat. Először 12-t, aztán itt a ma olvasott ige szakaszban 72 tanítványt az evangélium hirdetésére, de őket is arra buzdítja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy még több munkás állhasson be ebbe a nagy munkába. És a feladat nagyon egyszerű, Jézus ennyit mond, menjetek el. Nem várja, hogy a világ hozzá jöjjön, ő maga, az Isten fia jött el közénk. És most pedig a tanítványait is ugyanígy küldi az emberek közé a világba. Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. A zsidók számára ez a kép, ez a hasonlat ismerős volt. Izrael népe gyakran úgy tekintett magára, mint bárányokra a farkasok között. Úgy gondoltak magukról, hogy ők, a választott nép tagjai ebben a világban olyanok, mint bárányok a farkasok között. Most azonban Jézus a tanítványaihoz szól, őket küldi. Igaz ugyan, hogy most még csak Izrael földjén indulnak el a tanítványok. De Jézus már előre tekint, a tanítványok feladatát úgy határozza meg, hogy az egész világ, a föld minden népe számára kell az evangélium üzenetét elvinni. És már itt a szűkebb, hazában is, Izrael földjén is, az evangélium üzenetével elinduló apostolok ugyanúgy tapasztalják és érzik magukat, mintha idegen földön lennének, mintha hitetlenek és pogányok közé mennének, mint bárányok a farkasok között. Mert az evangélium üzenetét nem fogadják el az emberek, és ahogy Krisztust elutasítják, aki a saját világába jött, hogy a János evangéliuma mondja, és az övéi nem fogadták be őt, úgy az apostolokkal, a tanítványokkal is ugyanezt történik majd, a sajátjaik közé, az övéik közé mennek, és ott sem fogják elfogadni őket. Ilyen tekintetben tehát nincs különbség zsidó vagy pogány között. Isten országa szempontjából mindnyájan egyformák. Ahogy keresztelő János ezt már meghirdette, teremjetek hát megtéréshoz méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek el mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. S Lukács evangéliumának a sajátossága, hogy a tanítványok kétszeri kiküldetéséről beszél. Először a 12-ről, akiket kiküldött Jézus, majd a 72-ről, akiket ismét kiküld Jézus. És mind a két szám jelképes üzenetet is hordoz. A 12 jelképesen egész Izraelt jelenti. Isten országának evangéliuma hirdettetik Izrael népe számára. A 72 pedig már az egész emberiséget jelképezi. Mert az Ószövetség és Szentírás szerint, a zsidó hagyomány szerint 70 vagy 72 nép az, amelyet felsorolnak. És amikor Jézus kiküldi 70 vagy 72 tanítványát, már előre mutat arra a missziói parancsra, amelyben azt halljuk, tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Jézus tehát kiválasztott egyszerű embereket, tanítványokat, halászokat, kétkezi munkás embereket, fölhatalmazta őket és elküldte őket, hogy az evangéliumot hirdessék. És kérdezhetnénk, miért éppen őket választotta? Küldhetne angyalokat az örömhír üzenetével. Isten mégis úgy döntött, embereket választ. Embereket bíz meg, hogy az ő követei legyenek, az ő üzenetét hirdessék ebben a világban. Hadd idézek egy történetet, amit nemrég olvastam. Történet szerint az Egyesült Államokban, San Diego-ban van egy katolikus templom. A Krisztus Király katolikus gyülekezet temploma, amelynek az előterében egy Krisztus szobor áll. Még az 80-as években vandálok megrongálták ezt a szobrot. Letörték a szobornak mind a két kezét. De a gyülekezet úgy döntött, nem fogják megjavítani a szobrot. Úgy hagyják, ahogy van. És ezt a táblát helyezték ki a szoborra. Nekem nincs kezem, de nektek van. És egy fontos üzenete van ennek a szobornak és ennek a feliratnak. Avillai Szent Teréztől származik ez a mondás. Krisztusnak ezen a földön nincs többé teste, de nektek van. Nincs többé keze, csak a tiétek. Nincs többé lába, csak a tiétek. Szentlélek, a Szentírás tanúság tétele szerint ugyanis mi mindnyájan, akik Krisztusban hiszünk, a Szentlélek templomai vagyunk. És Isten ott van jelen, ahol hisznek benne. Ott van Isten tisztelet, ahol őt segítségül hívják. Vagyis mi vagyunk ma ebben a világban Krisztus keze, mi vagyunk Krisztus lába, Krisztus teste, mi vagyunk megbízva a feladattal. A feladattal, amit Jézus a tanítványainak adott, vigyétek el az örömhírt az Isten országát, és hirdessétek. És ahogy az apostolok, a 12, a 72, úgy mi is ma Krisztus keze, lába lehetünk, Krisztus szája lehetünk, hogy a jó hírt, az evangéliumot elmondjuk másoknak is. A másik fontos kérdés, amiről ma az ige tanít bennünket, az az, hogy hogyan kell végeznünk ezt a feladatot. A tanítványok feladata, ahogy látjuk, az evangélium elbeszélése szerint sürgős, nem tűr halasztást. Isten uralma a földön, az ő választott királya által immár küszöbön áll. Az ország, amely Jézus halálával és feltámadásával fog eljönni, már nagyon közel van. Lukács evangélista újra és újra elmondja, hogy már közel az idő, az ő felemeltetésének az ideje. Nem sok idő maradt már a tanítványok számára, ezért sürgető a feladat, hogy elmenjenek, hirdessék Isten országát. Itt, ebben a történetben nyilvánvalóan Jézus az ő közelgő halálára és feltámadására gondol. Ezért is volt annyira időszerű, sürgető feladat a tanítványok számára. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Olvassuk Péter apostol első levelében. Mert Péter már Krisztus kereszthalála és feltámadása után ugyanúgy érzi a feladat sürgető. Még inkább, mert mindez, amiről Krisztus beszélt, beteljesedett. Sürgető a feladat ma is, az egyház számára, Krisztus népe számára, amíg tart Isten kegyelmi ideje, elvigyük és elmondjuk a jó hírt. És ebben nem szabad, hogy bármi akadályozzon bennünket, bármi visszatartson. Az akadályok, amelyekről a tanítványoknak beszél Jézus, ma is aktuálisak. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Útközben ne is köszöntsetek senkit. Jézus megtiltja követőinek az erszényt, a koldust, tarisznyát, a tartalék sarut. Mindazt, amit akkor egy hosszabb útra induló ember, egy vándor prédikátor magával vitt volna. Mert úgy gondolja, hogy előbb fel kell készülni, előbb be kell szerezni ezeket a dolgokat. Gyakran mi is úgy gondoljuk. Előbb még sok mindent meg kell tennünk, el kell végeznünk, fel kell készülnünk, és aztán majd egyszer, akkor elindulunk, és hirdetni fogjuk az evangéliumot. Miből finanszírozzuk a missziót? Honnan teremtsük elő az evangélizálás anyagi hátterét? Mit fogunk enni és inni? Mit szólnak majd az emberek? Hogyan köszöntsük őket? Hogyan szólítsuk meg őket? És sorolhatnánk sok-sok jól hangzó kifogást, látszat akadályt. Jézus azonban ezeket egyszerűen félre söpri, és azt mondja, menjetek el, most és azonnal. Menjünk el, és kezdjük el az evangéliumot hirdetni úgy, ahogy vagyunk, azzal, amink van, ott és amikor megértettük Isten hívását. Mert ez a hívás sürgető, mert ez a hívás nem tűr halasztást. És amikor az evangélium külső feltételeinek megléte, vagy hiánya, erszény, tarisznya, sarú felől, e felől való vita helyett Jézus egyszerűen a lényegre fordítja a figyelmünket. A lényegre fordítja a tanítványok figyelmét is. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok, békesség ennek a háznak. Mert ezzel bízott meg bennünket Jézus Krisztus, ahogy Pál az efézusi levélben összefoglalja, a békesség evangéliuma hirdetésére küld bennünket. És minden helyen, minden időben, ahol az evangéliumot hirdeték, ott ez a békesség jelenik meg, és ahol befogadják, ott megnyugszik Isten békessége. De arról is beszél Jézus a tanítványainak, hogy milyen eredményre számíthatnak a tanítványok. Jézus előre megmondja a tanítványainak, hogy munkájuk nem lesz mindig sikeres. Az emberek válasza vegyes lesz. Lesz, akik befogadják az üzenetet, örömmel fogadják, és lesz, akik elutasítják. De nem is az a meglepő Jézus szavaiban, hogy elutasításról is beszél, hanem sokkal inkább, hogy kik azok, akik nem hajlandók elfogadni az evangéliumot. Kik azok, akik elutasítják? Jaj neked, Korazin, jaj neked, Bétsaida, mert ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, zsákba és hamuba ölve régen megtértek volna, de Tírusznak és Szidonnak elviselhetőbb lesz a sorsa az ítéletkor, mint nektek. És te is, Kapernaun, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni. Megdöbbentő módon azok a városok, galileai városok, ahol Jézus sokszor megfordult, tanította az embereket, sok-sok csodát tett, éppen azok a városok utasítják el. Éppen szülőföldjén, Kapernaumban, vagy még szükebb hazájában, Názáretben történik meg, hogy elutasítják Jézus, sőt azt olvassuk, kiviszik a városon kívülre, ahol egy szakadékba akarják letaszítani. És nem véletlenül mondja Jézus, bizony mondom nektek, egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. És míg a maga hazájában elutasítják, az idegenek, Tírus és Szidon, a pogányvilág íme befogadja az evangéliumot. Lukács evangélista már az evangélium elején utal rá. Utal arra, hogy íme Isten üzenete, az örömhír hirdettetik, és a szegények, az egyszerű nép befogadja. A hatalmasak, a gazdagok, az írás ismerői pedig elutasítják. Mária, Isten dicsőítő, magasztaló énekében arról beszél, hatalmas dolgokat cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfúvalkodottakat, hatalmasokat, dönt le trónjukról, és megalázottakat emel fel, éhezőket látott el javakkal, és bővölködőket küldött el üres kézzel. És ugyanezt mondja az ap Simeon is, amikor a gyermek Jézust látja, és magasztaló énekében ő is erről beszél, íme ő sokak elesésére és felemeltetésére rendeltetett Izraelben. Jelül, amelynek ellene mondanak. Ellene mondanak Jézusnak, ellene mondanak az apostolok tanításának. De Jézus biztatja övéit, aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket elutasít, engem utasít el. És aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki engem küldött. Tanítványoknak tehát menniük kell hirdetni az evangéliumot. És végül a magunk részére meg kell kérdeznünk, mit jelent mindez ma a mi számunkra? Az üzenet, mi szerint elközelített Isten országa. Ez az üzenet ma is ugyanaz, ami egykor volt. És a feladat, amelyet Jézus Krisztus a tanítványaira bízott, ma is ugyanaz, reánk is vonatkozik. Reménységgel tekinthetünk előre, tudván az Úr figyelmeztetését, hogy a mi munkánk nem hiába való az Úrban. Tudva, hogy lesznek emberek, akik elutasítják az evangéliumot, és lesznek, akik válaszolni fognak az üzenetre. És egy történetet szeretnék ismét idézni, amely az evangéliumnak a hatásáról szól. Történet egy szappangyáros és egy lelkipásztor találkozásáról szól. Egy alkalommal egy gazdag szappangyáros sétálja közben találkozott a lelkipásztorral. Szóba elegyedett vele. A gyáros bevallotta, nemigen jár templomba. A hite is gyenge lábakon áll. A lelki pásztor megkérdezte tőle, mi az oka a közömbösségének? Miért nem jár a templomba? Miért nem hisz az Istenben? És a szappangyáros így felelt, tudja a lelkész úr, a kereszténység nem sokat használ az emberiségnek. 2000 éve hirdetik Jézus Krisztus evangéliumát, de az emberek mégsem lettek jobbak. Ma is csak hazudnak, lopnak, és véres háborúkban gyilkolják egymást. A lelkész közben megpillantott egy maszatos kisfiút, aki az útszéli árokban pancsolt, és nyakig sáros lett közben. Nézzen, Uram, erre a gyerekre, és gondolja meg, mennyi piszkos, mosdatlan ember szaradgál az utcán. Lám, a maga szappanja semmit nem használ nekik, nem lesznek tisztábbak tőle. Ó, azért nem a szappan a felelős, felelte gyorsan a gyáros, hanem azok az emberek, akik nem használják a szappant. Nos, kedves barátom, ugyanez érvényes az evangéliumra, a kereszténységre is. Csak azoknak használ, akik élnek vele, akik aszerint élnek. És így igaz ma is az evangélium, csak azoknak használ, akik élnek vele. Csak azoknak használ, akik megnyitják a szívüket, akik befogadják Jézus Krisztust, akik engedik, hogy Isten élő igéje munkálkodjon életükbe, megtisztítsa, megújítsa, megerősítse az életüket. Adja Isten, hogy így legyen ez velünk, bennünk és általunk is. Amen.